Szlagembertársak, úgy jártunk, hogy a magyar ember most már nem csak az istenéhez hűtlen, hanem a saját nyelvéhez is, a saját nevéhez is, a saját nyelvéhez. Mert hogyha a saját nyelvéhez hűségesebb volna, mint az idegeneknek a nyelvéhez például, vagy az idegen kultúráknak bálványaihoz, akkor a saját nyelve magyarul elmondaná neki az alapot, lebuktatná azt a sátáni játszmát, amiben belekerült az egész világ. A tegnap este készítettem egy felvételt Da Vinci-ről, és hát nagyon rövid és így tömören, inkább mondjam azt ilyen vázlatszerűen próbáltam összeállítani, nem akartam kiabálni, nem akartam hangoskodni, annál is inkább, hogy vendégségben vagyok, és nem akartam a szomszédokat is felkölteni azzal, hogy indulattal szólok arról, ha szólhatta volna indulattal. Egy olyan kényes témáról, hát kényes, nem csupán kényes, mert itt most én nem az a dolgom, hogy óvatoskodjak, hogy a kényes témák között ugye lábújhegyen, mint egy balerina sétáljak körbe, hanem ha kell, akkor indulattal és tűzzel kijelentsem azt, amit a mindenható Isten kijelent számomra, hogy észrevegyük, és minél több ember meghallja, hogy minek következtében történt ez a hatalmas globális beltetés, meg tévesztettség. Én csupán egy néhány fogalmat fogok felsorolni most kezdetben, és az alapján majd meg fogjuk érteni, hogy mit tette híressé Leonardo da Vinci-t, meg Shakespeare-t, meg az összes többi fiktív személy kitalált személyt. Hát az első fogalom például az, hogy művészet. És hogyha ezt lassabban mondjuk, akkor ugye úgy hangzik, hogy művészet. Hát az egy ilyen kis képző a szó végén, ugye, hogy mert másképp az egy ilyen teljes mondat volna, hogy a művész, a mű elvész emberek, és a mű az el kell vesszen. Minden, ami mű, az el kell vesszen, drága emberek, mert Isten nem azért teremtette a világot, hogy mű legyen, gicses, hanem azért teremtette, hogy legyen gyönyörűséges, élő és lüktető. Így hát a mű vész, elvész, emberek, a művész elvész, művészet. De hogyha ezt másképp értelmezzük, tovább játszunk a szavakkal, azt mondjuk, hogy mű, az ugye mű. Tehát senki nem szereti azt, ami mű. Ha szereted a csokoládét, akkor tessék egy mű csokoládé. Kőolajból van műanyag, kell-e? Nem kell. Hát miért nem kell? Ha szereted a mű dolgokat, mert éled meg. Nem eszed meg. Nem kell az neked, ugye? A mű csokoládé. És gondoljon mindenki arra, amire tud, és ami, ugye, amire az ő agya engedi, hogy gondoljon a mű dolgokra. És gondolkozz el azon, hogy melyik jobb a mű, amit ismersz, vagy annak a természetes, teremtészetes alternatívája. Gondolkodj el ezen. Melyik jobb a mű dolgok, ugye, amiket ismersz, vagy azoknak a természetes Istentől való természetben is megtalálható alternatívája. Tehát a mű az el kell vesszen, drága emberek, mert az élet az azért van, hogy éljen, lüktessen, átalakuljon, változzon, megújuljon. A mindennapi kenyér által, a mindennapi táplálék által. Mi az élet tápláléka, drága emberek? Az, amit szégyelünk. Az, amit szégyelünk a keresztény társadalomban. A mindennapi kenyér, a lelki táplálék a mindenható Istentől, ami nincs. Nincs, mert van sok műtáplálék. A boltból, a televízióról, az internetről és mindenhonnét, a hírekből. Tehát a mű az el kell, hogy vesszen, ez az életnek a rendje. És aki, tehát ebből logikusan következik egyébként, logika, egyszerű emberi logika, magyar logika, ahogy tetszik. Hogyha valaki összekapcsolja magát a mű dologgal, ami elvész, avval az emberrel mi fog történni? Megmarad, vagy pedig elvész? Örök életű lesz? Hogyan lenne örök életű, amikor összekapcsolta magát, az ő életét a veszendő dolgokkal, amelyek elvesznek, a mű dolgokkal, és azért éli az életét, a mű dolgok halmozásáért, azok konzerválásáért, azok újrafestéséért. Borzalmas emberek, hogy ilyen dolgokkal elementális ez középcsoportban pistikék, már ezt kívülről vágják. És annyira ostobák lettünk, úgy lettünk butítva, hogy nem veszük észre, hogy a magyar nyelv, atyánk, az őseink nyelve lebuktatja az egész cirkuszt, ami történik körülöttünk. De hogyha másképp tagoljuk azt, hogy művész, akkor azt mondjuk, hogy műv és ész. Tehát így is úgy is rossz, drága emberek, így is úgy is rossz. És elnézést kérek itt azoktól, akik magukra ismernek, mert meg fogjátok látni, hogy ezt én nem azért mondom, amit mondok, hogy valakit, valakire neheztek, valakit kigunyoljak. Mert én is beleestem minden csapdában, nem csak te. Minden trutyiba beleestem, éppen úgy, mint te. És én is voltam nevezve művésznek, mindenfajta művésznek, életművésznek és mindennek. De nem akarok emberként már művész lenni. Semmilyen ész nem akarok lenni. Semmilyen ész. Amíg boldog voltam, addig gyermek voltam, drága emberek, akkor nekem nem eszem volt, hanem lelkem. Emlékeztek, beszéltem erről, hogy én nem tudtam a gazdagságról. Miért? Én voltam a gazdagság, minden az enyém volt. Gyermekként megtapasztaltam. És nem tudtam az egészségről, nem tudtam, hogy van olyan, hogy egészség. Mert én voltam maga az egészség, drága emberek. És a boldogságról sem tudtam, így filozófikusan nem emlékedtem, mint ott a Da Vinci, meg a társai. Miért? Azért, mert én voltam maga a boldogság, egy voltam az atyával, drága emberek, az édenben. A rövidke boldog gyermekkoromban egy voltam az atyával, aki engemet látott, az atyát látta. Kemény szavak, Isten káromlás, Antikrisztus, démon van benne, mondja szépen. Érthető, drága emberek, többször elmondtuk azt, hogy maga az édenkerti történet, a teremtés maga, az mindenkivel megtörténik, mindenki volt az édenben, mindenki kijött az édenből, és édent akart építeni az édenen kívül, a gyermekkoron kívül, édent és mennyországot akart építeni. És jött az apokalipszis, jött a fehér lovas, a betegségek, jött a vörös lovas, a háborúság, az asszonnyal, a feleségeddel, anyáddal, apáddal, mindenkivel. Háborúság. Utána jött az éhínség, ugye, a nélkülözés, a betegség és a háborúság következtében is. A következő a halál. A sárga ló, a halálnak a lova, ott kész vége mindennek. Odáig döntött mindenki, hogy balra megy, vagy jobbra. A mennyek országa irányába veszi az utat, vagy pedig a pokol felé. Tehát igen, drága emberek, nyilván Jézusra ez érvényes volt addig, amíg meghalt. Ő megmaradt abban az állapotban, abban a gyermeki állapotban, amilyennek őt a mindenható Isten elképzelte. Ő még az igaz dolgokat sem tárolta, mert az igaz dolog, amikor tárolva van, az már antikrisztusi, amikor a Krisztus tárolva van egy kis dobozkába, egy kis szürkállományba, abból antikrisztus lesz. Istennek az igazságát én nem tárolhatom, nem akarhatom tárolni, folyton megüresítem magamat, hogy a mindenható Istennek a jelenlétet töltsön meg a friss eledellel, a friss lelki táplálékkal. Ez az én dolgom, ez a gyermek dolga, nem akarok semmit sem tárolni, az ő jelenlétéből kívánok szólni, hogy amit mondok, az ne legyen mű, alkotás, hanem legyen élő és ható, amiben élet van és feltámadás azok számára, akik rájöttek arra, hogy megvannak halva, lelkileg halottak és zombik. Tehát ugye az ész, a tudás fájl, tehát hogy amikor a szépet is bekeletezzük, drága emberek, amikor azt, ami szép, ami is Isten adta alkotás, azt is be akarom keretezni, és azt mondom, hogy megtanulom és megtanítom, és így lesznek a művész zombik, a perverz gyermekek, ugye, akik meg vannak tanítva a szépre. Hát akkor Isten mit csinált velük mostanig? Ő nem adta meg már eleve nekik a szépet, amikor megszülettek, dehogy is nem. Hogyha mi tanítjuk őket a szépre, akkor mivé tesszük őket? Hát művivé, ne? A mű dolgoknak az eszeivé, eszelőseivé tesszük őket. Ez a művészet, drága emberek. Ezt azért mondom, nem azért, hogy a művészeket bántsam, hanem azért, hogy aki ezt művész hallja, esélyt kapjon a megmenekülésre, meneküljön meg az ő lelke. Ezért mondom. Ezért. Mert ahogy nekem, számomra volt irgalom a mindenható Istentől, úgy van mindenki számára, de aki nem akar magára ismerni, s ragaszkodik az ő műkincseihez, az ő műkincseihez, az eszmékhez, ami az ő agyában van magáról, azokhoz a képekhez, amiket ő betanult, azt a lelket nem lehet megmenteni. De aki ráismer, hogy a boldogtalanságának a forrása az, hogy hallott kincseket halmoz már több éve és több évtizede, aki ezt megérti, az ember megmenekülhet. De aki nem érti meg, hogy halott kincseket, műkincseket halmoz, azt az embert nem lehet megmenteni. Ez csak egy szó. Az első, ugye a művészet. És sok ilyen szó van még. Például, mint hát amúgy, hogy vész, ugye, hát tagoltuk egyféleképpen, hogy mű, vész, ugye elvész, és igen, a mű ész, igen, a mű ész. Tehát kétféleképpen lehet tagolni, és mind a kétféleképpen beszél, és egyértelműen szembesíti az embert, hogy miben van az emberiség, mit tettünk a világgal, mit tettünk az élettel, mit tettünk Isten ajándékával. Következő a műalkotás. És ugye a tegnap esti felvétel abból indult ki, hogy minek köszönhető az, hogy a gyermekek, a fiatalok is kezdenek műkedvelőké válni, és örülünk, hogy jaj, az én kislányom, az én kisfiam műkedvelő. Ami nem mű, azt nem kedveli, ami élet, azt nem kedveli, de ami mű, azt nagyon is szereti, és kapott már díjakot is. Kossuth, meg Petőfi, meg nem tudom én milyen díjak, a Nobel, meg Oscar, meg mindent kapott. A szülő örvend ünnepli a gyermekének a halálát, a gyermekének, a gyermeke lelkének az elkárhozását. Az én gyermekem művész, és műkedvelő. Ami nem mű, ami természetes, és amiben élet van, azt már nem igazán kedvelim. Amíg gyermek volt, voltak ilyen ferde hajlamai, szerette az állatkákat, ugye, a kis bárányt, a kis borjút, a kis kutyát, és játszott velük is, és tett, vett, és öröme volt az életben. Na de az elmúlt, hála Istennek, most már műkedvelő. Most már csak azt kedveli, ami mű, ami halott. És erre vagyok én büszke. Erre vagyok én büszke. Drága szülő, drága apuka, drága anyuka, téged ki fog megmenteni. Hogyha büszke vagy arra, hogy a gyermekednek a lelkében az életnek a lángját kioltottad, művészé és műkedvelővé tetted. Emlékszem, hogy annak idején hát voltak ilyen, gyermekkoromban hallottam, ugye először találkoztam az ilyen szimfonikus dolgokkal, meg az ilyen áriázásokkal, meg minden, és éreztem, hogy jó, ez borzalmas. Ezekkel a felnőttekkel mi történhetett, hogy áriáznak, és így kínlódnak, és így szenvednek. És én azt nem tudtam akkor, én nem gondolom, azt hittem, hogy ezt ők fájdalomból csinálják, hogy nagyon fáj nekik valahol. Én nem tudtam, hogy az értékes és a szép. Aztán később én is megtanultam, mint te, hogy azt szépnek kell gondolni. Pedig gyermekkoromban borzalmasan unalmas volt, és úgy, nem, hol van az élet ebben? Miért csinálja, miért szenved a szerencsétlen? Nem tudtam felfogni, és később megtanultam. Vagy amikor gyermek voltam, gondolj vissza, hogy gyermek után neked tetszettek a szép festmények, vagy pedig inkább örömödött lehetett abban, hogy láttad az élőt, azt a festményt, ami élő, amit Isten festette. Melyik volt jobb? A műfestmény az, ami halott volt, vagy pedig az volt, az okozott örömet a szemeidnek, hogy láttad az élő festményt, amit Isten keze festett. Egyértelmű, drága emberek, nincs olyan, hogy gyermek és műkedvelő. Ilyen nincs, ez nem létezik, nem létezhet, drága emberek. A gyermek nem lehet műkedvelő, ő az originált szereti, mert a lelkében még benne van az életnek a lehellete és annak a világossága. De később megtanulja kedvelni a műalkotást, és nem értjük, hogy miért pusztítjuk a világot. Hát azért, mert a műalkotás a sokkal fontosabb számunkra, mint Istennek az alkotása, drága emberek. És ugye erről kéne szóljon az Ószövetség a mi fejünkben, hogyha értelmet nyerne, hogy az ember mindig úgy bukott el, hogy inkább tisztelte az ő saját kezének az alkotását, mint a mindenható Istent, az ő kezének az alkotását. Isten megengedte, hogy tiszteljük azt, amit ő alkotott, örüljünk a természetnek, örüljünk a szépnek, de még ott is feljön a figyelmet, ügyeljetek, hogy ne azt bálványozzátok, amit teremtettem. Ne a napot és ne a holdat, mint a magyarok, s a zsidók, s a muzulmánok, s mindenki. Hanem, mert azokat is csak én csak úgy teremtettem, azok voltak és azok el fognak tűnni. A nap is és a hold is el fog tűnni. Tehát semmi sem örökkévaló. Az én kezem alkotása, és nyilván magasztosabb és dicsőségesebb, mint az emberi kéz alkotása. De még az is bűn volt az Ószövetségben, drága emberek, hogy az emberek tisztelték a napot, és a sátán imádatnak a legnépszerűbb megnyilvánulási formája a napimádat volt. A naposzlopok és a napszimbólumok, amik felelhetők az egyiptomi hieroglifáktól egészen a különböző ma is használt szimbólumokig, a zsidóságban és mindenhol. És Isten mondta, hogy ledöntöm a naposzlopaitokat, hogy azokat a dolgokat imádjátok, amelyek teremtett dolgok, és nem a teremtőt magát. akkor nincs, ahogy éljetek. Az ember úgy tud élni, és úgy lehet életben, örök életben, hogyha egy dolgot imád csak az ő teremtőjét, és az ő teremtőjének az örömében és a jókedvében folyton megújul. Ha én folyton a napot bámulom és tátongok előtte, mint a halak az akváriumban, akkor én bizonságot teszek arról, hogy engemet nem érdekel a teremtő, az ő lelke, hogy vele kommunikáljak, hogy vele legyek, benne örömködjek, az ő jelenlétében legyek, hanem engemet az érdekel, hogy egy teremtett dolog előtt tátongok, és eltetvén magamat azzal, hogy én most napevő vagyok. Isten bocsássa meg, tényleg, drága embertársak, bocs, hogy picit ilyen durván szólok, nem akarok senkit sem megbántani. Nem az a célom, mindazonáltal szükséges, hogy szembesüljünk azzal, hogy mekkora ostobaságba bele lett víve az emberiség. Ez maga a bálványimádat, teszi tönkre az embert, öli meg az embert, fizikailag is, testileg is, de az ő lelkét is a bálványimádat zúzza szét, amikor az ember, ezt Pál apostol olyan szépen leírja, amikor az ember jobban kezdi tisztelni a teremtett dolgokat, mint a teremtőt magát. A teremtett dolgokkal töltő időt, és nem a teremtővel. Ez maga a kárhozat, drága emberek. Így vész kárba a lélek, amikor a saját keze csinálmányait kezdi tisztelni az ember, de még az is baj, hogyha az ember az a mindenható Isten kezének a csinálmányát tiszteli. Noha az sokkal magasztosabb. Mert Isten nem ezt akarja, azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak, emberek, ezt mondja Jézus, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim sosem múlnak el. És titeket nem az én beszédem érdekel, hanem a mulandóság. Hát akkor mit csodálkoztok, hogy ti is mulandóvá váltatok? Senki nem akar meghalni, de mégis mindenki a halott dolgokat imádja, avagy tiszteli, mert imádni valamit azt jelenti, hogy időt töltök valamivel, drága emberek. Amivel a legtöbb időt töltöm az én életemben, én azt imádom, aki az élő Istennel tölti az idejét, ami azt jelenti, hogy lélekben van, hallja őt, kap mindennapi kenyeret, lelki táplálékot, azt csinálja, amit Isten mond neki, tovább adja azt, amit kapott Istentől, ami élő táplálék, az Istent imádja az ilyen ember. Aki egész nap a fát rója és faragja, meg fúrja, faragja és mégis faragatlan hagyja, az a fát imádja, drága emberek. Hiába mondja az, hogy ő Isten hívő, ő valójában Istent imádja. Mivel tölt az ember a legtöbb időt? Hát továbbra is a kezei csinálmányaival. És az ég és a föld elmúlnak, drága emberek, és te sem akarsz meghalni. Te sem akarsz meghalni, én sem, senki nem akar meghalni, senki nem kíván meghalni, de mégis mindenki a halott dolgokat választja. Azokkal tölt időt a halott dolgokkal, halott emberi eszmékkel, művészetekkel, műalkotásokkal. Hogyan lesz a gyermek műkedvelő, drága emberek? Vajon iskolák nélkül lehetne a gyermek műkedvelő? Nem lehetne! Hát nem bolond a gyermek, Istennek a teremtettje, nem bolond, drága emberek. Ő úgy lesz műkedvelő, hogy bele van sulykolva az ő agyában, hogy a Michelangelo, Michael Jackson, ugye, Michelangelo festménye az sokkal többet ér, mint bármi más, többet ér, mint a nap és a hold, az éges, a csillagok, ugye. És ő ezt bele van sulykolva. Hogyha azt sulykolják bele a férfiakba mától, mostanig, mit tudom, mostantól 5 éven keresztül, a média azt sulykolja bele, hogy a magas, 1,80-nál magasabb, teljesen lapos, tehát mell nélküli nők, azok a szépek, akkor az lesz a szép, mert ezt sulykolja beléd a külső sötétség, a szemeid világa. Ez a külső sötétség, amit Jézus úgy hív, hogy külső sötétség, a szemeink világa. Hogyha ezt sulykolja beléd, hogy a magas, 1,80 fölötti lapos, mell nélküli, kebel nélküli nők, azok a szépek, azt fogja mindenki szépnek látni, mert mindenki a saját szemének hisz a külső sötétségnek, és nem a belső világosságnak. Van egy ilyen videó külön, a külső sötétség és a belső világosság harca, hallgasd meg! Szóval... Ezért, drága emberek, tehát így lesz műkedvelő, tehát el kell menjen a szerencsétlen gyermek iskolába, hogy megkedvelje a halott dolgokat, mert másképp nem akarja megkedvelni. Másképp inkább van öröme egy marhának a bőgésében, vagy mit tudom, egy kis bárankának játékosságában, a kiskutyának a játékosságában, a madarak dalában, abban van öröme. Tehát meg kell, bele kell súlykolni a külső sötétségből, a sátán sötétségéből. Bele kell súlykolni az ő lelkébe a műdolgok kedvelését és imádatát. És még templomba is elvisszük őt, hogy higgye az, hogy az Isten, azt jelenti Istenbe járni, hogy a halott dolgot kedveljük. Érthető, drága emberek, hogy mi az, hogy sátánizmus, az, ami Amerikában történik, az nem sátánizmus. Az a hivatalos sátánista egyház, ez egy színház lehet körülbelül, egy bohóckodás. A hivatalos sátánizmus az, amikor akár katolikus, akár protestáns, akár keresztény, akár hindu, akár buddhista módon kedveljük a műdolgokat. A halott, mulandó dolgokért élünk, azzal töltjük az életünk idejét, arra pocsékoljuk a lelkünket, és közben elmenjünk templomba is, hogy a jó Isten így, a jó Isten úgy. És eljutatjuk a Istennek az akarata, hogy mi kedveljük a műdolgokat, drága emberek. Borzalmas, borzalmas. A életveszély. A lélek elvesztésének a veszély egészen pontosan, ami mostan van, világban, globálisan. Tehát hogyan vált híressé Da Vinci? Hát hogyha az ember meg rákeres, ugye nagyon híres film, azt mindazt súlykolják, hogy jaj, látta a Da Vinci kódot, Isten menj, ha nem látod, akkor ne is foglalkozzál vele. Azt hiszem, én belenéztem annak idején. Ne is foglalkozzál vele, de erről sem beszélek le senkit. Aki meg kell nézze, nézze meg nyugodtan is. Gyönyörködjön benne, hogyha nincs jobb dolga, mert ki vagyok én, hogy elvegyem valakinek az örömét, akinek nincsen más öröme, mint egy ilyen sátáni propagandában gyönyörködni, mint a Da Vinci kód. Én nem vehetem el az örömét, drága emberek. Ha valakinek nem kell az igazi öröm, akkor legalább olyan gyengébbik fajtából legyen neki, amíg a Földön él. Mert annyi öröme lesz, hogy annyival majd be kell érje, mert elmúlik az élete, és nem lesz neki más öröme. És akkor felolvasom olyan röviden, ugye, miután kicsit ugye magyar nyelvtanoztunk, hogy megnéztük azt, hogy mi az, hogy művészet, műalkotás, műkedvelő, meg mű minden, ugye, mű minden. Hogy ez hogyan történik a gyermekben, úgyhogy belé van nevelés. Ez itt mondtam a tegnap éjjel, csináltam azt a felvételt, hogy ha hallottunk valami zenéket, hegedűs, meg tudom, különböző előadókat, és láttam, hogy a másik, aki tanulta a zenét, az úgy szenved, az úgy ízad, az mindjárt meghal szerencsétlen, mindjárt meghal, szenved, annyira izomból nyomja, hogy egyszerűen szenved, ő azt tanulta, és ő izomból azt elő is adja, és igen, profi, és virtuóz, de csak a lélek veszi észre, hogy az ember megtanulta, az az ember, majd, hogy nem halott módon muzsikál. Míg egy olyan zenész, akiben benne van a zene, mert nem ölték ki a szülei, nem ölték ki az iskolával a zenét az ő erejéből, ugye ez legfőképp a cigányokra érvényes, Andalúziában is voltam, találkoztam ilyen cigányokkal, ugye a flamenkót is ők éneklik, ők muzsikálják, abban van feeling, abban van élet, az a zene az nem az agyból jön, nem a kottából jön, és nem az iskolából jön, hanem a lélekből, a vérből jön, ugye? Egyenesen, apropó vér, mindjárt erről is mondok valamit a vérről. És megnézel egy cigány gyerkőcöt, aki hát úgy tanulta a mesterséget, hogy egyszerűen megifogott és elkezdett játszani. Benne volt a játék, az életnek a lehellet az ő erejében. És nézel azt, hogy nem kell nézze a húrokat, nem kell fürkészze a húrokat folyton, hogy most akkor mit fog le, vagy mit enged el, és mit húz, hanem egyszerűen benne van a vérében, és játszik, nem izomból, mint egy Terminátor, nem izomból, mint Hitler vagy Stalin, hanem lélekből, mint gyermek. Ő valós valóságosan játszik a hegedűn. Ez a különbség, az ég és a föld különbség, ugye, a művész és a játékos gyermek között, aki játszik egy hangszeren, és szó szerint játszik egy hangszeren. Utána, amikor azt, amit ő eljátszott a lélek által, Istennek a lelke által, amikor azt már tanítani akarjuk, az már az Antikrisztus. Érthető? Nincsenek zenészek a földön, drága emberek. Ilyen művészek vannak, ami síralmas a léleknek, mert amíg benne van az ember, amíg az ember csak a fülével hal, de a szívével és a lelkével nem hal, addig élvezi, hogy jaj, milyen szép sláger, ugye? Milyen szép sláger, láger a léleknek. Az, ami van ma zene címszó alatt, drága emberek, láger, nem sláger, láger, börtön a léleknek. És amikor a lélek kezd megelevenni, és kezdi hallani a különbséget a műalkotás, a műzene és az élő zene között, akkor azt mondja, hogy hú, azt a hé, nem is hittem, hogy ekkora különbség. Igen, óriási különbség, drága emberek. A műalkotás és a valódi zene között, amit a mindenható Isten ad. Azt mondja Da Vinciről, hogy Leonardo di Ser Piero Da Vinci itáliai polihisztor. Mindjárt meg fogjuk érteni mindannyian, hogy miért van szükség ilyen fiktív karakter, mert nekem meggyőződésem az egy fiktív karakteret kitalálták. Volt valami alapja, és arra aztán ráfestettek mindent, mint ahogy ő is ráfestette azért a különböző kápolnákra, meg azért a festményeit. Szóval, Leonardo di Ser Piero da Vinci itáliai polihisztor, tehát mindenhez is ért, ahogy szokták mondani. Leonardo festő, tudós, matematikus, hadmérnök, feltaláló, anatómus, szobrász, építész, zeneszerző, költő és író egy személyben. Ez egy nagy bullshit egy személyben, drága emberek, nagy hazugság egy személyben. Érthető? Egy hatalmas, bazi nagy hazugság egy személyben, drága emberek. És az észnek mi a lényege? A tekintély építés, hogy attól legyél te művelt, attól legyél te művelt, hogy te tudsz erről a polihisztorról, a földi istenségről, mert drága emberek, ez egy földi istenség, észrevesszük-e, halljuk, ez egy földi istenség. Tehát istennített személy, drága emberek. És ez a lényege, hogy mi inkább istennített személyeket kövessünk, nem számít, hogy 500 éve itt vagy, mit tudom én hány éve, őket kövessük, és semmiképp ne a mindenható Istennek a lelkét. Kövessük a polihisztorokat, aki orvos is volt, építész is volt, budipucoló is volt, szántóvető, arató, minden volt egyben. Ezek mitoszok, drága emberek, Shakespeare sem létezett, azt megírták, és az embereket betették azzal iskolákban is mindenhol. Ez a igazi, ez a jó, ezt kell kedvelni, ezt kell szeretni, drága emberek. És felnőtt emberek, nincs más örömük, tátják a szájukat ezer éves festmények előtt, és jaj, milyen szép. Van Gogh, meg a, mit tudom én, a Da Vinci, meg a Michelangelo, meg mit tudom én mi. És tátják a szájukat a hallott dolgok elő, és amikor jön a halál, hogy szia, Attila, jöttem érte, jaj, nem akarok meghalni. Hát de miért nem akarsz? Egész életedben a halott dolgokat imádtad, miért nem akarsz meghalni? Hát tátod a szállat azért a halott festmény előtt. Érthető emberek, hogy mennyire ostobák vagyunk, és magunkat intelligensnek hisszük, azt mondja Jézus, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de azt hiszitek, hogy láttok, azt mondjátok, hogy láttok, ezért a ti bűnötök megmaradt, ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. A halott dolgot imádjuk 50 éven keresztül, és amikor jön a halál, hogy magáévá tegyen. Mert ugye van, akit a Krisztus tesz magáévá, ugye közösül, tehát közösséget vállal a Krisztus az ő gyermekeivel, az ő barátaival, és van, akit az Antikrisztus, a halott dolgoknak az Istenet tesz magáévá, maga a halál. És senki nem akar meghalni, de amikor azt mondom, hogy akkor miért a holtat imádod, és mikor akarsz megismerkedni az élővel? Jaj, ne, én műkedvelő vagyok. Igen, de a koporsó is mű ember. A műláb is mű. Mi bajod van a műlábbal? Vágasd le, amputáltasd le a lábaidat, és tegyél magadnak műlábat. Mi bajod van a mű? Az is mű. Hát, ha műkedvelő vagy, akkor kedveld a műlábakat, a műszemet, a műszívet, ugye, a jégszívet, a kőszívet. De hát akkor mi bajod van a halállal? Miért nem a halál is mű? Isten nem teremtett halált, azt mi hoztuk létre. A műkedvelésünkkel hoztuk létre a halált, drága emberek. A saját kezeink csinálmányának a tiszteletével, hogy jaj, olyan szépet festett, szebbet, mint Isten. Igaz, hogy lélek nincsen benne, igaz, hogy egy picit, hogy elvont, picit nagyon túlságosan is eltér a valóságtól, de mégis ez egy művész. Hát hála Istennek, Isten nem művész, drága emberek. Hála az élő Istennek, ő nem művész, hanem teremtész, úgy lehetne mondani, teremtész. És élet van az ő kezei alkotásával. De azt mondta, hogy még azt se imádjátok, hanem inkább gyertek, beszélgessünk, gyere, beszélj hozzá. Én szólok hozzá, te csináld azt, amit én mondok neked. És ne tiszteld azt, amit én, még azt sem, amit tőlem kapsz, mert én minden nap adok neked újat. Azt a felvételt, amit tegnap csináltál, Attila, azt már felejtsd el. Ott van, valakinek kell, nyugodtan használja. Ott van, mint bizonság, de én adok neked újat. Nem kell te emlékezz arra, hogy tegnap mit mondtál, mit nem mondtál, múlt héten mit mondtál, mert kapsz újat folyamatosan, és holnapra is lesz új, és minden napra lesz friss kenyér, Attila. Ne foglalkozz a régivel. Üresítsd meg magadat előttem, és minden nap lesz új eledelet. Ezáltal leszel gyermek, örök életű gyermek. Na tehát polihisztor, ugye, az, ami, tehát, hogy azért kell ezt hangsúlyozni, és azért kell tanulni rólad, drága emberek, hogy az ilyeneket, tanuld meg az ilyen embereket kedvelni, a mű embereket kedvelni. És az igazi embereket, a parasztokat, ugye, az egyszerű embereket, akik tényleg közel vannak Istenhez, a szívükben nem okosok, nincsen megtelve, tehát lelki szegények, nincsen megtelve a lelkük hazugságokkal, ugye, azokat megvetjük, hogy jó, hát ezek az hülye paraszt, hát ezért most fejtel meg a te, nem barátom, ők még mindig sokkal közelebb vannak Istenhez, mint az ilyen polihisztorok, meg az ilyen, ilyen poli emberek, akiket ugye elképzelt a társadalom, a műemberek, az antikrisztusok, a géniuszok, úgymond a géniuszok, akik Istent megpróbálták berakni az ő agyukba, és úgymond reprodukálni Istent, az antikrisztus fiai, drága emberek ezek. Elnézést, hogy így ilyen indulattal szólok, de mit is kérek innen elnézést? Halljátok-e? Valakinek nem kell, kapcsolja ki, megkérem szépen, tisztelj meg, kapcsolja ki. Én nem azokért szólok, akik imádják a halott dolgokat, hanem azokért, akik rájöttek, hogy a szívük már halott, ki van hűlve. Kőszívük van és jégszívük van, és tele van a hócipőjük a művészettel, és a műdolgokkal, a műalkotással, a műkedveléssel, és kívánják megismerni az eredetit. Én hozzuk szólok, és nem azokkal, akik össze vannak ölelkezve a halállal. Hát nem is tudom, nincs értelme ezt tovább olvasni, csak azt próbáltam érzékeltetni, hogy egy polihisztor, egy földhöz ragadtságban, testiségben megrekedt polihisztor ember, ugye, ilyen mindenhez is ért ember, éppen csak az Istenhez nem ért, az élő Isten lelkét nem ismeri, és ezeket imádják a mai emberek, ezeket imádjuk mi, és lediplomázunk sátánból, többször mondtam, lediplomázunk sátán, megtanuljuk imádni a halottat. És ezt úgy akarom mondani, drága emberek, hogy ez az ember feltetőleg nem volt boldog. Tehát, ahogy olvastam, egy parázda kapcsolatból született, egy szerencsétlen parasztlányt egy nemes ember magáévá tett, feltetőleg erőszakkal, egy ilyen parázda kapcsolatból született ez a Da Vinci. Tehát nem volt neki boldogságos, az ő boldogsága abból származott, hogy próbálta kiélni azt, amit ő kapott. Ő nem akar szerintem Da Vinci lenni, belőle csináltak Da Vincit, és úgymond futtatták, mint az utcalányt, ugye az utcán, hogy fussál és hozzad a pénzt nekünk. Tehát úgymond szajhává tette őt a világ, ugye, mert sebezhető volt, parázna házasságból, vagy parázna kapcsolatból született, ugye, tehát feltetőleg nagyon sebzett ember volt. Hogy az ő lelkével mi a helyzet, az már nem az én dolgom eldönteni. Elképzelhető, hogy még az is az Úristen megkönnyörült rajta az utolsó órákban. És azt mondta, hogy Da Vinci, vagy mit tudom én, Leonardo, nem akarsz újból gyermek lenni? De atyám, minden vágyam az, hogy újból gyermek legyek. Én úgy raktam már Da Vincivel, és az én tehetségemmel, és az orvostudományommal, és a csillagokkal, és a holddal, és a festményekkel úgy jól laktam, mint nagyon. Igen, atyám, szeretnék gyermek lenni. Még az is lehet, hogy így halt meg, mint a Latola kereszten Da Vinci, és az atya az ő lelkét magához ölelte. Kívánom, hogy ez így legyen, így végződjön ugye az ő élettörténete. De ennek ellenére ezt el kell mondjam, drága emberek, azok számára, akik megérthetik, hogy mekkora ostobaság van, mekkora sötét csapdában van a világ, és miért öljük az élőt. Hiába törvénykezünk, hogy ezt nem szabad meglőni, és nem szabad megölni, csak megyünk és öljük és lőjük. És gyilkoljuk az életet, de műkedvelők vagyunk, és van szép ruhánk, van jó parfümünk, van jó mű illatunk, van jó mű szerelmünk, vannak jó mű szereink. Természetes szereink nincsen, mert a természetes szer az Istennek a szere, szeretete az nincsen. De vannak műszerek a kórházban és mindenhol. Tele vagyunk műszerekkel, mert a természetes, a termőszert nem szeretjük. Amiben élet van, Istennek a lelkét nem szeretjük, drága emberek. Érthető, követhető, hogy hogyan vannak létrehozva az olyan karakterek, és hogyan vannak imádatva az olyan karakterek, mint a Leonardo da Vinci, meg az ilyen különböző polihisztorok, és van egy ilyen külön videó a Rudolf Steinerről is, akit érdekel, Rudolf Steiner jövőbe kiáltószon, és meg fogja látni, hogy róla mit adott a lélek. Egy kedves utitársamnak azt hiszem adott az első videó, ami őt megérintette. Akart belemenni az egyik cseberből a másik vederbe, ugye bele akart éppen kezdeni a Rudolf Steineri filozófiába, életfilozófiának az első állításába, és akkor az Úristen elhozta ezt a videót, és meghallgatta, és akkor úgy elgondolkodott, érezte, hogy igen, még ha nem is tökéletesen van mondva, minden szó igaz, Isten lelkéből szól, és úgy lett megérintve. És drága emberek, hogy értsük meg, hogy én nem ezek ellen a személyek ellen beszélek, mert mint mondtam, becsapott emberek, kikből lesznek a zsenik, és találkoztam én zseni emberekkel, hogyan lettek ők zsenik, úgy, hogy gyermekkoruktól meg volt tőlük vonva a szer, az etetőszer. A szüleik nem szerették, nem volt örömük az életben jóformán semmi. És akkor belementek ottan a különböző tudományokba, vagy a művészetbe, a matematikába, vagy a csillagászat, teljesen mindegy, drága emberek. Így születnek a művészek. Sebzett szívű gyermekekből születnek a művészek. És az igazság az, hogy még az Isten gyermekei is azokból születnek, mert aki nem jön rá arra, nem ébred arra, hogy ő mennyire sebzett szívű, hogy ő hadsebből vérzik, az ember nem tud Isten gyermekévé válni, nem tudja megismerni az élő Istennek a jóságát. Tehát igen, maga a világ használja az ilyen megsebzett szívű gyermekeket is, embereket is. Ő teszi őket polihisztorokká, és állítja a társadalom elé őket, mint követendő példát, hogy és az ő alkotásaikat. És látjátok, emberek, hogy szeretnénk jelen lenni, és a spirituálisok, ugye a misztikusok beszélnek arról, hát a jelenlét, én is beszélek arról, hogy jelenlét, Istennek a jelenléte, abban van az élet, de az embernek ugye ez nem igazán működik. És a gazdagok, az arisztokraták, ugye, akik tehetősek, van pénzük mindenre, van pénzük elmenni festménykiállításokra, van pénzük eladni és venni és továbbadni az ilyen festményeket. Ők is hallják azt, hogy van jelenlét, és kívánnak jelen lenni, de nincs nekik idejük jelen lenni Istenben, mert ők el vannak foglalva a műdolgok imádatával, a művészetek imádatával, a műalkotások tiszteletével, és Istennek az alkotását, az ő kezének a munkáját, és legfőképp az ő élő jelenlétét, az ő élő valóságát nem ismerik. És akkor ugye ebből jön az okkultizmus, amikor elmennek ilyen szeánszokra, ilyen kerekasztal, meg ilyen asztaltáncotodás, meg mindenfajta okkultizmus dolog ebből származik, mert ők is kívánják, az arisztokraták is kívánják Istennek a jelenlétét, de nem érnek rá Istenre. A gyermek ráér Istenre, amíg nincsen agymosva, nincsen átprogramozva, hogy imádnia kell neki a műdolgokat, ugye a Da Vinci képeket, a festményeket és a nem tudom én milyen műdolgokat. Tehát az arisztokraták is kívánják Istent megismerni, de nem érnek rá, és akkor ezért történik az, hogy hát hetente, mit tudom én, szerdánként vagy csütörtökönként vannak ilyen különböző ilyen okkult beavatások, okkult tanokkal való agytömítés, ugye tömítik az agyat, továbbra is szellemben növekednek, és nem lélekben. És akkor vannak ilyen titkos okkult praktikák, ugye ilyen asztalt táncoltatnak, meg jóslás, meg minden, de ez már a teljes okkultizmus, és erre mondja Isten, hogy az ilyenekre, mivel ők ragaszkodtak a hazugsághoz, ragaszkodtak a saját dolgaikhoz, a saját elképzeléseikhez, ezért rájuk bocsátottam a tévelgés szellemiségét, hogy egymás testét megszeplősítsék, ebből a perverzió, férfiak férfiakkal, nők nőkkel, állatokkal össze-vissza minden, ebből lesz a Szodoma és a Gomorra is, ebből lesz a nagyon sok léleknek a veszte, a kárhozatlan emberek. Hát ennyi röviden és tömören, nem tudom, hogy erről még mennyi komment van. Én ezt nem fogom tudni elolvasni szerintem most. Nyilván itt látom, hogy itt valaki fellázadt. Az igazság az, hogy megértek mindenkit. Én is fellázadtam, nem egyszer lázadtam fel az élet ellen, az élőisten lelke ellen. Mert az embernek szüksége van, hogy értékesnek higgye magát. Hogyha az ember nem tudja értékesnek látni magát, és nem tudja értékesnek érezni magát Isten lelke által, akkor értékesnek fogja érezni magát a műdolgok által, drága emberek. Ez az igazság. Ez a szörnyű igazság is. Alázattal mondom, amit mondok, hogy nem azért mondom ezt, mert én mindenképp erről akarok beszélni. Ezt adja jóságos Isten. Elmondom, akinek füle van, meghallja. Akit nem érdekes, semmi gond. Ki kell kapcsolni a kiáltószót, tovább kell állni. Művész, vannak ilyen műkedvelő körök, meg kiállítások, meg minden. Olyan sok lehetőség van, drága emberek, nem kell. Tehát most ne akarjátok a kiáltószót átformálni. A kiáltószó nem egy művészeti ág. Megkérlek szépen, kapcsoljátok ki a kiáltó szót, aki ragaszkodik a műalkotáshoz, a műdolgokhoz, az élő helyet, kapcsolja ki a kiáltó szót, ne hallgassa azt. És aki nincsen még teljesen jól lakva a mű dolgokkal, én azt mondom mindenkinek, senkit nem beszélek le. Ha valakinek még szüksége van a művészetre, a műzenére, a műalkotásokra, menjen és csinálja azt, de ne langyos módon, hogy kettő jobbra és kettő balra, kettő Isten felé és kettő a műdolgok felé, mert ez így nem jó. Azt mondja Jézus, hogy kivetlek a számból, mert sem hideg nem vagy, sem hév nem vagy, nincs amit kezdek veled, nem tudlak formálni, mert amikor itten beszélnék veled és formálnál tél, akkor te már ottan vagy, odaugrasz, hol ide, hol oda, hol balra, hol jobbra állsz, és nem tudlak formálni, mert nem ragaszkodsz az igazsághoz, akkor ragaszkodj el a művészethez, és lehet, hogy eljön az az óra, mint a latorra kereszten, hogy rájössz arra, hogy az egésznek nem volt semmi értelme, és őszintén meg fogod bánni azt, hogy ebben kaptál az örömöt, és nem kerested az örömöt ott, ahol az volt, az élő Isten közelségében, az ő jelenlétében, az ő szavának, vagy megcselekvésében. Tehát nem veszünk össze, és tényleg távol álljon tőlem, hogy én valakit lenézek. Nem azért beszélek, hogy valakit én megalázzak, vagy megdorgáljak, vagy megszígyak, hanem egyszerűen csak elmondom azt, amit megláthattam, és én is beleestem ebbe a csapdába. Én is voltam műkedvelő, és most is van hajlamom a műdolgoknak a kedvelésére, sajnos. A technika is, például egy műdolog, azt én is kedvelem. Vannak olyan dolgok, amiket kedvelek ugye a műdolgokból, a Teremtő Isten helyett, és az Isten könyörüljön rajtam is, mert ugyanabban a csapdában vagyok, mint mindenki más, drága emberek. Nekem is épp akkora szükségem van Isten irgalmára, mint akárki másnak. Kijöttünk az Édenből pontosan tünde, és elkezdtük mindenhol keresni az Édent, és majd én megmutatom, hogy mi a szép. Na először a művészet röviden és tömöre, majd én meg fogom mutatni, hogy mi a szép. És például egy csúnya festmény, én például szerettem a Salvador Dali festményeit, azért, mert az számomra mondott valamit, hogy egy olyan szembesítő jellege volt, hogy mivé lett az ember. Nem szép festmények egyáltalán, nincsen semmi szépség a Salvador Dali festményeibe, hanem egyszerűen, mint eltorzult elme, eltorzult szív, ő szemlélteti azt, hogy mivé lett az ember. És ilyen szempontból azt mondtam, hogy hasznos lehet a Dalinak a festményei, mert szembesítő jellegűek az ő alkotásai. Megmutatja azt, hogy mivé lett az ember. Igen, amúgy tényleg erről szól, hogy kijöttünk az Édenből, és megmutatjuk, hogy mi szebbet alkotunk, mint Isten. És olyant alkottunk, hogy az egész alkotásnak a vége a koporsóba végződik, és a temetőbe. Itt elmondja Margit, hogy aki tanár volt, és festő, elismert festőművész, tehát nem találkoztam. Az igazság az, hogy én mostanig nem találkoztam. Úgy látszik, hogy Margit is meg kellett érje a 75 évet, ugye, hogy őszintén megvallja a kettő között a különbséget. Elismert művész, festőművész, a festményei tudtom, ki vannak ugye állítva abban a beszélgetésben elmondja, ki vannak állítva New Yorktól egészen Magyarországig, mindenhol. És ő írja ezt a kommentet itt most éppen most, hogy gyilkosként gyilkosokat neveltem. Isten bocsássa meg, és ha akarja, vegye el tőlem. A csiráját is írtsa ki belőlem. Mekkorát tévedtem. Dicsőség Istennek, hogy mindennel szembesít. Dicsőség Istennek, kedves Margit. Tehát mindenkinek mondom, keményen szólok, tudom, hogy keményen szólok, de ezek a szavak engemet is vádolnak idézőjelben. És nem úgy vádolnak, hogy megöljenek, hanem úgy, hogy szembesítsenek és hívjanak az életre, hogy megigazuljak. Azért vannak ezek a szavak, drága emberek. Senkit nem akarok úgymond megbántani ezekkel a szavakkal, nem azért beszélek, hanem azért, hogy legyen szembesülés. Akinél az megtörténhet, akinél az nem történhet meg, nyilván nem fog megtörténni, és meg fog utálni engemet. Jézus is megutálták annak idején, noha én nem vagyok méltó arra, hogy összehasonlítsam magamat vele. De ő azt mondta, hogy ha valaki megismeri az ő szavát, és ragaszkodik ahhoz, őt is gyűlölni fogják, és azt mondják, hogy ördög van benne, mint ahogy neki is azt mondták, hogy ördög van benne. Köszönöm szépen a bókot, hogy nem vagyok én művészileg. Ha bárcsak így lenne, bárcsak így lenne, kedves Zsuzsa, hogy ne legyek én művészileg. Én is ezt kívánom, hogy egyáltalán semmi mű ne legyen bennem. Legyen bennem inkább életöröm az Atyám örömébe. Ezt, hogyha nekem megadja az irgalmas Isten, akkor tényleg győztesként tudom befejezni ezt a földi életet. Amúgy apropó művészet, na most, hogy legyünk igazságosak. Elmondom itt mindenkinek, ugye főképp, aki talán ellenszenvvel hallgatja az én szavamat, és haragszik rám, hogy igen, Én is művészkedtem a szó legrosszabb értelmében, mert az, amikor én a lélek dolgairól ilyen intelligensen akartam beszélni, agyból akartam sokszor beszélni, és sokszor most is abba hibába esek, akkor én a szó legszörnyűbb értelmében vagyok művész, lelkész vagyok. Ezek non-existent, nem létező fogalmak, ezek mind halott fogalmak. Nincs olyan, hogy lelkész. A léleknek nincsen szüksége az én eszemre, drága emberek. A léleknek szabad útra van szüksége, hogy a gyermeken keresztül megnyilvánuljon. Tehát én a szó legszörnyűbb értelmében, noha nem lettem én, nem végeztem teológiát, semmi, mégis ilyen pozícióba kerültem, ugye az én hamis ambícióim is egóm által ebbe a pozícióba helyeztettem, és igen, a szó legszörnyűbb értelmében lettem én művész, és Isten könyörül rajtam is, hogy ne legyek egyáltalán én se lelkész, sem művész, semmi, hanem gyermek, hogyha nem lehetek, akkor nincs értelme az életemnek, drága emberek. Semmi az igaz a világon. Igen, és a durva az, ugye, hogy mondja Levente, hogy sajnos, amikor az embernek egy ilyen identitása, egy ilyen művész identitása, ahhoz egy magas fokú önteltség, felfúvalkodottság társul, ami őt megerősíti ebben a hamis identitásban, a halott identitásban. És amikor haldoklik és érzi azt, hogy már kevés benne az élet, ugye, és a lélek, akkor nem érti, hogy miért. Hát egészséges táplálkozás, meg vitamin, meg minden volt, és még sincs benne élet. Ezért, drága emberek, ezért. Mert a műdolgot kedveltük és azt tiszteltük egy életen keresztül. Itt van a másik, a műtét, az orvostudományban a műtét, drága emberek. Erről most lehetne beszélni reggeltől estig, estétől reggelig, nincs értelme. Úgy gondolom, aki meghallhatta, ebből is meghallotta és megértette, hogy miről volt szó ebben a felvételben. És igen, hogy igazából tényleg az van, hogy mindenki a szépséget és a boldogságot keresi. De így, ahogy írta az előbb egy kedves hozzászóló, hogy az a baj, hogy a szépet és a jót mi az Édenen kívül keressük. Hát azt mondta Isten, nem azt mondta, hogy hozzunk létre egy másik Édent, hanem azt mondta, hogy menjünk oda-vissza, megad nekünk minden eszközt, megadja a szépséget. Az asztal terítve van, a mennyei asztal terítve van, nem kell mi valami szépet rajzoljunk, semmit nem kell csináljunk, mert az asztal terítve van, és megvan minden szép, eleve el van rendelve, megvan terítve, tiszta ingyen ajándékba adja mindenható Isten, csak örüljünk neki. Tehát igen, minden ilyen torzulás, deviancia abból származik, hogy az ember az Édenen kívül akarja megteremteni az édeni állapotot. A műalkotás, a műtétek, a művészet és minden, ami mű, abból a vágyból van. Tehát úgy igazából az Isten iránti vágyból származik még a művészet is. De ugye, mint a neve is mutatja, műmódon, mesterséges módon próbáljuk pótolni Isten jelenlétét. És ezt próbáljuk 60-70-80 éves korunkig, utána aztán pedig felborulunk, összeesünk, és nem tudjuk már megmondani, mi volt az egésznek az értelme. Ha Isten irgalmas, akkor megkönnyörül ugye rajtunk, és meglátjuk az ő orcáját. Ez lenne a lényeg az egésznek. Én nem is tudok semmi mást mondani, szerintem ebből bárki megérthette, hogy miről szólt ez a kijelentés, és mindenki nyilván, mint minden felvétellel választásra érkezett, hogy eldöntheti, hogy továbbra is a műdolgot akarja kedvelni. Én mindenkit arra bátorítok, hogy ha szereti a műdolgokat, akkor ne akarja azt összevegyíteni Istennel, hanem tartson ki a műben, hogy váljon teljessé a műkedvelés, hogy tapasztalja meg annak a gyümölcsét. Mert hogyha az ember hűséges a művészethez, az ő keze alkotásaihoz, a műdolgokhoz, hogyha az ember hűséges, akkor Isten neki megadja azt, hogy szembesüljön, hogy mi az értéke annak, amit ő szeret, és azáltal megmenekülhet az ő lelke. Akkor van a probléma, amikor az ember balra is megy, és jobbra is nem találja helyét, ott sem akar lenni, ahhoz sem akar adni magát, de Istenhez sem, tehát a Krisztushoz sem akar adni magát, az Antikrisztushoz sem, úgymond, hogy ezt a művilágot mélységesen megtapasztalja, és így nem jut el a teljes megértésre, hogy akkor neki mire van szüksége. És még egyszer, a szándékom nem az, hogy akit megbántsak. Az összes szó, amit mondok, az engemet is, mint mondtam az előbb, szembesít. Néha nekem is épp olyan kellemetlen és kényelmetlen a szembesülés, noha a saját ajkaimmal jönnek, úgy kapom a szavakat, nekem is épp olyan, sőt, úgy igazából talán azért mondom én ezeket a dolgokat, mert nekem van a legnagyobb szükségem ezekre a szavakra és gondolatokra, hogy semmiképp ne akarjak én a művilágban berendezkedni, egy édent létrehozni, hanem kívánjak visszamenni oda, abba az állapotba, ahonnét kiestem, atyám örömébe, és ott már nincsen szükség semmilyen műdolgokra, ott minden élő, és minden vibrál, és minden lüktet. És ez maga az élet, drága emberek. És ehhez ennek az eledelét Isten minden nap megadja az ő gyermekeinek, akik őt keresik mindennapi kenyér formájában, avagy mindennapi lelki eledel formájában. Itt a kérdés csupán az, hogy kívánjuk-e az ő jelenlétét, kívánjuk-e őt megismerni, kívánunk-e ővele közösséget vállalni, vagy pedig ragaszkodunk a mi kezünk alkotásaihoz, a mi kezünk csinálmányához, a mi művész hajlamainkhoz. Ennek függvényében tőle, hogy ki merre megy, melyik lélek merre megy, balra vagy jobbra, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!